Bogdánffy Sándor. Akkoriban jelent meg a Minden és még valami című könyve. Ennek kapcsán Gyula felkérte egy interjúra. Bogdánffynak az volt a kikötése, hogy a beszélgetést a Fórum kiadóház nyaralójának teraszán a Horgász szigetén bonyolítsuk le. Azért ragaszkodott ehhez a helyszínhez, mert, mint mondta, ott tölti az egész nyarat, ott születnek meg az ötletei, a híres aforizmák, amelyeket ő maga foszlányoknak nevezett. A megbeszélt időben Sándor bátyánk már várt bennünket a teraszon. Ez a hely nem a legalkalmasabb volt a felvételezésre. Sötét volt, így a terasz nagy kontrasztban állt a fényárban úszó Dunaparttal és a zöldellő fákkal, a bajt még az is tetézte, hogy igen gyenge volt az áram. De hát nem volt más választásunk. Hogy valami értelme mégis legyen a kiválasztott helyszínnek, megkértem az írót, sétáljon egyet a riporterrel a parton. Az volt az elképzelés, hogy séta közben majd oda mennek a Fórum nyaralójához és leülnek beszélgetni. Szóba se jöhetett. Bogdánffy ki se akart mozdulni a székéből, hát még a teraszról. Vagy itt készülnek a felvételek, vagy sehol, válaszolta keményen. Nem maradt más hátra, engedelmeskedtünk. Már nem emlékszem pontosan, mivel kezdte Gyula a riportot, de tudom, hogy 4-5 perc múlva Bogdánffy fölháborodott. Mit képzelnek? Azt, hogy én egyedül titókönyveket fordítottam? Vannak nekem komoly irodalmi műveim is, arról szeretnék beszélni. Ez a titó dolog csak úgy, útközben volt. Gyula nyugtatni próbálta. Ezzel kezdjük, és majd rátérünk a többire is. Bogdánffy csak csóválta a fejét, de végül is elkészült a riport. Irodalmi munkásságát még 1932-ben kezdte egy szabadkai folyóiratban. Dicsérettel beszélt az Új Fény című színművéről. Büszke volt a regényeire is, de a legtöbbre a Minden és még valami című könyvében megjelent szatirikus és humoros írásait becsülte. A beszélgetés valamivel több mint 20 percig tartott. A végén az író szerencsére meg volt elégedve. Később Gyula kiválasztott 2-3 humoros jelenetet Bogdánffy műveiből. Azokat kellett színészekkel eljátszatni. Emellett 20-30 aforizmát, foszlányt is megjelölt. Ezeket bevágtuk a beszélgetés közé. Másnap a foszlányokkal átmentem Szeles Karcsihoz. Ő is a Balzak utcában lakott, mint mi. Karcsival már többször dolgoztam együtt. Karikaturista volt. Éppen csomagolt, amikor fölvittem a szövegeket a lakására. Lányával, Mónikával, Szeles Mónika, a későbbi híres teniszezőnő, Ausztráliába készült. A kanapén szétszórt ruhák, bőröndök között egy televíziós Eclair filmkamera volt. Árpikám, mikorra kell? Ez volt az első kérdése, miután átnézte a szövegeket. Látod, csomagolok, holnap utazom. Mikor jössz vissza? Kérdeztem. 2 hét múlva, csak utána foghatok hozzá. Jó, legyen meg 1 hónap múlva. A Bogdánffy féle riportot majd akkor tűzzük műsorra. Nekem is addig még fel kell vennem néhány jelenetet. De ha már itt vagy, ezt a kamerát kaptam a tévétől, hogy készítsek felvételeket Mónikáról. A tévének nincs pénze külön operatőrt küldeni velünk, így én leszek a felvételező. Rövid párórás tanfolyamot tartottam neki. Örömmel bólogatott. Azt állította, hogy mindent megértett. Már korábbról volt némi fényképészeti tudása. Elváltunk, szerencsés utat kívántam neki. Mónikát nem is láttam, csak a felesége volt otthon. Kibéreltük Ferenczy Jenci lakását a Dusán Cár utcában. Ott forgattuk az egyik humoros jelenetet. Fejes Gyurka volt az öreg író, akihez a fiatal újságíró jön riportot készíteni. A fiatal riportert rövid Eleonóra, Nóri alakította. Nem tudom, mi történhetett vele aznap, de minden jelenetben talált kifogásolni valót. Ilyennek még nem is ismertem. Miután Gyurka heccelődni kezdett vele, Nóri teljesen nyafka lett. Alig tudtuk befejezni a jelenetet. Megfogadtam magamban, hogy többé sohasem fogom szerepeltetni Nórát. Másnapra még egy utcai jelenet maradt. Balázzsal a gyártásvezetővel lemondattam Nóri szereplését, és két egyszerű egyetemistát, egy fiút és egy lányt fogadtam fel órabérre. Színészi követelmény szempontjából a jelenet egyszerű volt. A fiú egy üzlet bejárata előtt ólálkodik, nézelődik. Arra megy egy fiatal, csinos lány. A fiú udvarolni próbál. Ez a jelenet is az egyik Bogdánfi aforizma alapján készült. A fiataloknak nem kellett mondaniuk semmit, mert a szöveget Faragó olvasta a háttérben. Ezeknek az egyetemistáknak semmi tapasztalatuk se volt a színjátszásban, ezért szimpla, rövid jelenetekre osztottam a fölvételt. Pontos, precíz és egyszerű utasításai voltak a számukra. Például a következőket mondtam. Most nézz jobbra, most pedig balra, a fiúnak. Indulj a kamera felé, a lánynak. Nézz egyenesen, a fiúnak. Állj meg a kirakatnál, a lánynak. Nézz jobbra és mosolyog, fiúnak. Emeld fel a fejed, nézz előre, utána a földre, a lánynak. Lassan, de mégiscsak elkészültünk a forgatással. Szerintem nem fontos, hogy a színész arcán tisztán látszódjon az érzelem. Hogy mit lát a néző az egyik jelenetben, az mindig az előző snittől függ. Emlékezzünk csak vissza a néma filmek egyik komikusára, Buster Keatonra. Arról volt híres, hogy az arca mindig egyformán érzéketlen volt, nem látszott rajta sem öröm, sem bánat, de mindig tudtuk, mit érez az előző jelenet miatt. Egy orosz rendező is kísérletezett ilyesmivel. Felvételt készített egy kifejezéstelen férfi arcról. Az arcot azután egy égőház képe után vágta be. A nézők rémületet láttak a férfi szemében. A egyenlő égőház, B neutrális arc, A plusz B egyenlő C rémület. Másodszor ugyanazt az arcot egy koporsóban fekvő halott képe után vágta be. Ekkor mindenki szomorúságot látott a férfi arcán. Ezt a kísérletet többen Eisensteinnak tulajdonítják, mások pedig Lev Kulesovnak, az Orosz Filmakadémia ismert tanárának munkásságához fűzik. Ilyenkor felvetődik a kérdés, miért fizetnek a producerek olyan nagy összegeket a színészeknek, ha azt egyszerű egyetemisták is elvégezhetik? Könyörtelenül hangozhat, de talán az idő és az ismétlések miatt. Ha a rendezőnek egy egész kétórás filmet jelenetekre kell osztania, mint nekem, és amellett utasításokat adnia minden mozdulathoz, az egész forgatás hónapokig elhúzódna. A színész ugyanúgy többször el tudja játszani a jelenetet, minden kézmozdulatot, minden szemrebbenést, minden könnycseppet. Ez akkor fontos, ha több szögből kell ugyanazt a jelenetet fölvenni és úgy összevágni. Ha az egyik mondatnál a színész keze mondjuk a színésznő vállán van, a másik kamera állásnál pedig ugyanannál a mondatnál nincs, akkor a két jelenetet nem lehet összevágni. Ilyesmire a rendezőnek nagyon nehéz munka közben odafigyelnie, hiszen több mással kell foglalkoznia. Egy hónappal később, ahogy ígérte, Karcsi elkészítette a karikatúrákat. Kész lett a műsor. Bogdánfi Sándornak is tetszett az adás.